A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 661. dicséretet, mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Elfoglalva énekeljünk tovább a 424. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévett kegyelmében.
Thank you.
Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy elcsendesedhetünk előtted, örökkévaló Istenünk. Megalázhatjuk magunkat előtted, és úgy mondhatjuk, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Megvalljuk, hogy semmit nem érdemlünk, ezért ragyog nekünk még jobban a te kegyelmed fénye és az erről szóló evangélium üzenete. Áldunk téged, hogy ma reggel is úgy jöhettünk, mint szarvas a hűs vízforráshoz, és áldunk téged azért, hogy van hűs vízforrás, van hova jönnünk, és van mivel megelégítetnünk, tápláltatnunk. Köszönjük, hogy a te folyóid tele vannak vizekkel, kínálod ingyen, ó, bár megértenénk, Urunk, hogy nekünk is napról napra újból és újból felkínálod azt, hogy igyunk a te gyönyörűséget folyó vizéből, hogy az íge üzenete hasson el a szívünkig, és köszönjük, hogy ezt nem csak a belső szoba csendjében tehetjük, naponkénti igeolvasásban, hanem így együtt is figyelhetünk az igére a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy megváltottjaid gyülekezetben vannak, és áldunk téged, hogy így tekintesz ránk, minnyájra, akiknek tagjait egyen-egyenként drága áron, nem aranyon és ezüstön megváltottad, és kiterjesztetted a te hatalmadat, és tulajdonjogodat felettük. Kérünk, Urunk, segíts elcsöndesednünk most mindabból, amiből jöttünk. Talán az elmúlt napoknak a zaklatásából, zakatolásából, vágyaink, gondolataink kuszaságából. Kérünk téged, hogy tisztogasd meg szívünket, hogy tisztaságod lássuk lélekben és igazságban. Táplálj bennünket is, ma is az igével, Urunk, és engedd, hogy megértsük, komolyan vegyük, valóban lélek és élet legyen nekünk a te beszédet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét a mai újszövetségi igéből hallgassuk meg, a János evangélium a 8. fejezetének az első 11 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt figyelemmel, nyitott szívvel és leülve hallgathatjuk. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. És hallgassuk meg, testvérek, azt a két verset, amelyre ma reggel figyelni fogunk Isten szent lelke segítségével. Ennek a fejezetnek a 4. és 5. versét olvasom ismét. És így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Azért fogunk, kedves testvéreim, figyelni erre a két versre és ennek üzenetére, mert ez egy nagyon gazdag történet, a házasságtörő asszony története, és erről több igehirdetést is bizonyára hallottatok és hallottunk. Ezért most csak azt a gondolatot szeretném kiemelni, amit az én számomra is az Isten szent lelke most mint egy új gondolatot szívemre helyezett, amikor ezt az igét először elolvastam. Ez pedig az az üzenet, amikor az írástudók és a farizeusok megkérdik Jézustól, hogy te mit mondasz. Oda visznek egy asszonyt, akit tetten értek házasságtörésen, és azt mondják az Úr Jézus Krisztusnak, hogy Mózes azt mondja nekünk a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni, és te mit mondasz? Kedves testvérek, nem szoktunk arra figyelni ebből a történetből, hogy ez egy szenzációsan jó kérdés. Te mit mondasz? Ez egy olyan jó kérdés, hogy ezt nekünk is naponta minden élethelyzetben gyakorolni kellene. Te mit mondasz? A Szentírás, testvérek, nem is ezt a mondatot ítéli el, hanem azt a szándékot, amiért ezt megkérdezték. Hiszen a következő versben az van, hogy ezt pedig azért kérdezték, hogy próbára tegyék őt, vagy kísértsék őt, hogy vádolhassák őt. Hogy legyen vád. Mert akármit mond, akármit felel erre a kérdésre, el lehet ítélni, vagy el lehet ítéltetni az Úr Jézus Krisztust. Akár a főpapok előtt, vallásilag, akár a római hatóságok előtt, politikailag el lehet ítélni. De maga a kérdés, testvérek, szenzációs, nagyon jó kérdés. Hát te mit mondasz? Nekünk is ezt kellene kérdezni. Életünk minden területén, minden döntésünk előtt. Uram, te mit mondasz? Te mit szólsz hozzá? Adja az Isten, hogy minél többször feltegyük ezt a kérdést. Amikor valamilyen döntés előtt állunk, valamiben határoznánk, mi is menjünk oda Jézushoz, és kérdezzük meg tőle, hogy hát te mit mondasz? Ezt kell, vagy ezt kellene kérdeznünk? Itt az a baj, testvérek, hogy milyen indulatból származott ez a kérdés. Itt az a baj, hogy a forrás gonosz. És mivel a forrás gonosz, ezért már az a víz, ami a forrásból csörged, ez már az is tisztátalan lesz. Mert azért kérdezték, hogy próbára tegyék. Ó, milyen jó lenne, testvéreim, ha az ígében az lett volna, hogy ezt pedig azért kérdezték, mert szerették őt. Milyen jó lenne, ha azt olvasnánk, hogy ezt azért kérdezték, mert tisztelték Jézust. Milyen jó lett volna, ha az lenne az ígében, hogy miután azt mondják a farizeusok, hogy Mózes azt mondta nekünk, de te mit mondasz? És ezt azért kérdezték, mert Jézust többre tartották, mint Mózest. Mert Jézusban azt látták, hogy nagyobb van itt Mózesnél. Milyen jó lett volna, ha azért kérdeznék. Mert úgy gondolkoztak volna a farizeusok, hogy igen, Jézus, a törvény te aktualizálod a mi számunkra. Az ott és akkor elhangzott törvényt te teszed itt és most nekünk aktuálissá. Nagyobb vagy a törvénynél. Milyen jó lett volna, hogyha ezért kérdik Jézustól, őszintén, szeretetből, tiszteletből, az Úr Jézus ismeretéből kérdezték volna, de ők nem ezért kérdik, hanem azért, hogy próbára tegyék. Azért, hogy kísértsék őt. Éppen ezért, testvérek, a mai alkalommal nézzük meg, hogy hogyan áll egymás mellett itt a törvény és a kegyelem. Hiszen ebben az igeversben az volt bennem, Mózes azt parancsolta nekünk, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Nézzük meg először azt, hogy vajon fontos volt-e az, hogy mit mond a törvény. hogy mit mondott Mózes. Bár megjegyzem, hogy nem Mózes mondta, mert Mózes mindig azt mondta, amit az Úr mondott. Tehát nem ember mondta, nem ember találta ki a törvényt, csak ember hozta le, vagy adta át a törvényt, vagy írta le a törvényt, vagy az igéket. De az az Istentől jött. De most vegyük úgy, ahogy ők mondják, Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben. Vajon mit mond a törvény? Fontos-e nekünk az, hogy mit mond a törvény? Nekünk, akik már a Golgota keresztje és a húsvéti nyitott sír után élünk, és teljesen ragyog nekünk Jézus váltság műve, vajon nekünk fontos, hogy mit mond a törvény? Igen, testvérek, fontos, hogy mit mond a törvény, azért, mert Jézus Krisztus nem törölte el ami számunkra a törvényt. Nem törölte el a törvényt, amikor a hegyi beszédben azt mondja, hogy megmondatott a régieknek. Csak hozzáteszi, hogy ő mit mond. Csak hozzáteszi, hogy ő hogy értelmezi. Hogy mi a törvénynek az értelme. Nem a törvénynek a betűje, ahogy a farizeusok azt gondolták, hanem a törvénynek az értelme. Micsoda. És ezért fontos, hogy egymás mellett van az igében a törvény és Jézus. Egymás mellett van a törvény és az a kegyelem, amely a végén azt mondja, hogy én sem ítéllek el téged, eredj el, és többé ne vétkezzél. Mert testvéreim, mi is számunkra, a hívő ember számára a törvény. Pál apostol római levelét, ha valaki elolvassa, főképpen az első részeket, akkor fog találkozni azzal, hogy mi a törvénynek az értelme. Most én csak három dolgot hadd emeljek ki, arról három fontos dolgot, testvéreim, hogy a törvény miért fontos nekünk. Hogy miért fontos az, hogy mit mondott Mózes? És miért fontos az, hogy mit mond Jézus? Hogy mit mond Jézus, azt akkor értjük meg, hogyha megértjük, hogy mit mond Mózes. Mit mond a törvény nekünk? A római levélben három szép dolgot olvasunk a törvényről, és három nehéz dolog is ez, testvérek. Először is azt olvasjuk a római levélben, ezt többször írja Pál apostol, hogy a törvényből van a bűn ismerete. A törvényből van a bűn ismerete. És ezt most három értelemben vegyük, először is úgy, hogy a római levél azt adja elénk, hogy a törvény felgerjeszti a bűnt bennünk. Ez bizonyára olyan sokan nem értik, biztos, hogy mit jelent ez, hogy a törvény felgerjeszti a bűnt bennünk. Így írja Pál a római levél 7. fejezetében. Ezt tudjátok, mit jelent? Azt, hogy leleplezi a törvény a mi bűnös természetünket először is. A mi bűnös természetünket leplezi le. Hiszen a törvény, amikor valamire azt mondja, hogy ne tedd, vagy ne kívánd, vagy ne vedd el, amikor a törvényben ott van az a határozott tiltás, hogy ne, akkor a mi bűnös természetünk úgy van, hogy akkor azért is, mert arra vagyunk kíváncsiak. Igaz? Amikor a szüleink azt mondták 6 évesen vagy 7 évesen nekünk, bocsánat, hogy ilyen példát mondok, ez jut ilyenkor eszembe, szátokba ne merjétek venni a cigarettát. Hát rögtön elmentünk venni egyet. Aztán el is dobtuk, de azért az ember, mert hát mi lehet az, hogy tiltják? Igaz? Felgerjeszti a bűnt. Amit tiltanak, az kedves lesz. A mesében olvastuk valamikor, hogy a kastélyban van 100 szoba, csak egy van bezárva, 99 szoba szabad, csak egy van bezárva. De mi érdekli a főhőst, hogy ugyan mi lehet abban, ami be van zárva? Ugye? De nem kell nekünk messze menni, maradhatunk mi az íge világánál is. A kertnek minden fájából ehettek, csak egy fából ne egyetek. És akkor az ember szakít annak a fának a gyümölcséből. Igen, testvérek, a törvény először is feltárja a mi bűnös természetünket. A mi bűnös hajlamainkat. Hogy tudnélik, hajlandó vagyok minden rosszra és minden gonoszra. Aztán azt mondja a római levél másodszor a törvényről, hogy feltárja a mi bűnös cselekedeteinket. Hiszen a törvény olyan, mint a tükör. A törvény olyan, mint a tükör. A törvény olyan, mint amikor Jósiás király felolvassa, vagy felolvassák neki az előkerült tekercset, és Jósiás király, nem így olvassuk a Szentírásban, testvérek, de ez az értelme, azt mondja, hogy ha ez igaz, akkor mi elvesztünk, mert mi ebből semmit nem tartottunk be. Mi ebből semmit nem tartottunk be. Mert más a bűnös természet, és más az abból fakadó cselekedet. És a törvény az tükör, amely megmutatja nekünk a mi bűnös cselekedeteinket. És harmadszor, testvérek, nagyon szép, hogy a törvényről azt mondja a római levél, hogy éppen ezért Krisztusra vezérlő mester. Krisztushoz vezet bennünket. Tudnélik, ahhoz a Krisztushoz, aki betöltötte a törvényt, és oda viszi a bűnös embert a kegyelem egyedüli forrásához, hogy te nem tudod megtartani, de van valaki, aki meg tudja tartani. Ezért kell Krisztushoz csatlakozni, ezért kell Krisztusban lenned, és ezért kell Krisztusban megszenteltetned. Mert ő megtudja, mert ő megtartotta a törvényt. Azért Krisztushoz vezérlő mester, mert az ember szívében, miután meglátja önmagát, azt kell, hogy gerjessze. Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben. Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltónkért. Kemény a törvény, testvérek. Mózes azt parancsolta, hogy meg kell köveznünk az ilyet. Kemény a törvény. Igen, kemény a törvény, és Isten keményen prédikáltatja a törvényt. Lássuk meg ezt a Máté evangéliuma 5. fejezetében, amikor Jézus Krisztus még keményebben prédikálja a törvényt. Azért, testvérek, mert minél lágyabban prédikáltatna a törvény, mi annál jobbaknak képzelnénk magunkat. Minél lágyabban prédikáltatná Isten a törvényt, mi annál jobbaknak képzelnénk magunkat. Hogyha Isten a törvényt olyan lágyan prédikáltatná, akkor azt gondolnánk, hogy lehet valami érdemünk az Isten előtt. Hogyha eleget tehetünk valamennyire a törvénynek, akkor mi azt gondolnánk, hogy megy ez nekünk. Elnyerhetjük az üdvösséget, kiérdemelhetjük az üdvösséget, de mivel a törvény azt mondja, hogy te nem tudod megtartani a törvényt, képtelen vagy rá, mert a jóra lelked képtelen, a bűn sarában él velen, ezért azt mondja, hogy folyamodj Krisztushoz. Menj Krisztushoz, és olyan jó, hogy ez az asszony oda viszi Krisztus elé a törvény átkával. Úgy énekeltük az előbb az énekben, hogy a törvény átkát, hogy kezdjem vizsgálni, erőm mi volt át azon megpróbálni. És hogy folytattuk az éneket, testvéreim? Úgy, hogy lelkem elrémült. Elrémült. Szóval úgy van ez, testvérek, hogy Isten magasra tette a mércét a törvénnyel, és mi ezt nem tudjuk átugrani. És nincs ember, aki ezt át tudja ugrani. És úgy van ez, hogy ha a törvényből valamit megtartunk, az ugye azt mondja az írás, hogy nem megy, mert az egészet meg kell tartani. Most a férfi magasugrás világrekordja, azt hiszem 245 cm, egy kubai férfi tartja ezt a világrekordot, vagy 20 éve, 245 centi. Az Isten felteszi a lécet, és azt mondja, hogy ugord át, és tiéd az üdvösség. De testvérek, ezzel a példával szemléltetve, ha valaki 244 centit ugrik, és csak 1 centivel veri le a lécet, az leverte a lécet, ugye? Hát nekünk nem menne csak 40 centi, 50 centi, nem tudom mennyi. De ha valakinek menne 244 centi, akkor az még leverte a lécet. Teljesen mindegy, hogy csak 1 milliméterrel ért hozzá a lába vagy a sarka, az már leverte a lécet. Nincs senki. Azért tette az Isten magasra, mert az ő szentsége és igazsága a teremtés folytán tette oda, és az embert olyannak teremtette, hogy azt átugorhatta volna. De a bűn következtében lett képtelen erre. De azért hagyja ott az Isten. Nehogy azt gondoljuk, hogy ő most a bűn miatt lejjebb teszi ezt a mércét. Nem, hanem az Isten gondoskodik arról, hogy aki ezt, bocsánat, hogy így mondom, át tudja ugrani, aki ezt teljesíteni tudja, az azt mondja, hogy atyám, ne nekem számítsd be, hanem nekik. Mintha ők ugrották volna át. És Jézus Krisztus az ő igazságát nekünk tulajdonítja. A törvény nem felment bennünket, testvérek, hanem oda visz Krisztushoz. Fuss oda a kegyelem forrásához. Fuss oda a te megváltódhoz, aki egyedül képes arra, hogy bocsánatot és kegyelmet és irgalmat gyakoroljon. Az Ézsaiás könyve 45. fejezetében találunk szép igét arról, hogy hogyan hív bennünket Isten Krisztushoz. A 22. és a 24. verset olvasom a 45. fejezetből. Azt mondja Isten, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. És ezt mondják rólam, csak az Úrnál van igazság és erő, megszégyenülve mennek hozzá mind, akik gyűlölték őt. Megszégyenülve mennek hozzá mind. Erre sarkal bennünket a törvény. Jézus Krisztushoz menjünk. A törvény elítéli ezt az asszonyt, testvéreim, Jézus Krisztus pedig felmenti ezt az asszonyt. A farizeusok és írástudók arra teszik a hangsúlyt, hogy az ember tartsa meg a törvényt, mert lám, mit mond a törvény. De testvérek, Jézus Krisztusban nem arról van szó, hogy mit mond a törvény, hanem arról, hogy mit kíván a törvény. Nem a törvény betűjét értelmezi Jézus, hanem nekünk a törvény lelkületét vagy lelkiségét kell értelmezni. Nem az, hogy mit mond a törvény, azt mondja nekünk Mózes. De az ige arra tanít bennünket, hogy mit kíván tőlünk az Isten törvénye. Ezért nem azon van a hangsúly, hogy az ember tartsa meg a törvényt, hanem azon, hogy menjen ahhoz a Krisztushoz, aki megtartotta a törvényt, és magához kapcsol bennünket hitáltal. Magához von, és magához kapcsol bennünket, és ezért Jézus mondja meg, hogy ő mit kíván. Te mit mondasz? Ó, mennyire nem értették a farizeusok meg az írástudók. Amikor ismeritek a történetet, Dávid megeszi a szent kenyereket, de nem szabad megenni. Vannak elvárások, de te mit mondasz? Amikor a meggyógyult ember felveszi az ágyát, nem szabad neked szombatnapon, mert azt mondja a törvény. Valaki ezt mondta, hogy ahol a törvényre hivatkoznak, ott sír a szeretet. De mennyire igaz. És Jézus Krisztus, aki maga a szeretet, maga az élet, maga az út és az igazság. Ő mit mond? Te mit mondasz? Ó, milyen jó kérdés, érezzük? Uram, te mit mondasz? Mester, bocsánat, így kérdik, Mester, te mit mondasz? Nem az, hogy Uram, még nem ismerik Úrnak Jézust. Te mit mondasz? De milyen jó lenne, ha mi így kérdeznénk? Uram, te mit mondasz? Kedves testvérek, tulajdonképpen ezek az írástudók és a farizeusok nem az asszonyt leplezik le, hanem saját magukat. Nézzétek meg! Nem az asszonyt leplezik le, hanem saját magukat, hiszen pontosan ebben a versben ez van benne, ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék. Mert tudnélik, testvérek, meg kell tanulnunk azt, hogy az Isten törvénye Jézus Krisztus értelmezésében nem a cselekedetekre teszi a hangsúlyt. Nem csak a cselekedeteket vizsgálja, hanem a lélek belső indulatait vizsgálja. Tudnélik azt, hogy miből származnak a cselekedetek. Ugye? Ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. Ez a cselekedet. De tulajdonképpen magukat vádolják Jézus előtt, mert ezt pedig azért kérdezték, hogy próbára tegyék, hogy mivel tudják elítélni, vagy elítéltetni Jézust. Mivel tudják megfogni? Ezért arra teszi itt az ige a hangsúlyt, hogy milyen a ti belső indulatotok. Az asszony külső cselekedete, ami látható, de milyen a belső indulat, ami a ti szívetekben van. Mert testvérek, a törvény nem csak a külső cselekedetekben megnyilvánuló engedelmességet, hanem a szívnek engedelmességét kívánja tőlünk. A szívnek az engedelmességét. A Róma 7.14 azt mondja, hogy a törvény lelki. Ezt jelenti. A törvény lelki. Mert Istentől származik. Mert az emberi törvények csak az emberi cselekedetekre, esetleg beszédre vonatkoznak. De a törvény lelki volta azt jelenti, hogy kiterjed a szívnek gondolataira, és azt kívánja, hogy azok szintén olyan szentek legyenek, mint a beszéd vagy a cselekedetek. 1 Krónika 28.9-ben van ez nagyon szépen leírva többek között. Te pedig, fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Oda viszik az asszonyt, hogy tetten kapatott, mint házasságtörő, Isten pedig megismer minden gondolatot és szándékot. Ezt pedig azért kérdezték, hogy próbára tegyék, hogy mivel foghatják meg Jézust. Ugye értjük, testvérek, ha a törvény csak külső engedelmességet kívánna tőlünk, akkor úgy járhatnánk, mint a gazdag ifjú. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Emlékeztek, Jézus elmond neki 5 parancsolatot. Az 5., 6., 7., 8., 9. És erre a gazdag ifjú azt mondja, hogy Mester, mindezeket megtartottam. Mert van a törvénynek a külső cselekedete. Külső cselekedetre nézve lehet, hogy megtartotta, de ha meggondoljuk, hogy Isten törvénye ellen az legkisebb kívánság vagy gondolat is bűn, mert ellenkezik az Isten tökéletességével és szentségével, akkor ne legyen bennünk gőg, hanem alázott, hogy nem tartottuk meg a törvényt. És elmegy a gazdag ifjú szomorúan, mert lehet, hogy megtartotta az 5., 6., 7., 8., 9., de a 10. elbukott. 244 centinél leverte a lécet. Csak 1 centi hiányzott volna, de az leverte a lécet. Vége, kiesik. Ugye értjük? A törvény külső cselekedete, vagy pedig a belső engedelmesség. Jézus hogy foglalja össze a törvényt? Úgy, hogy tartsd meg. Gondolkoztunk ezen? Nem. Hogy foglalja össze Jézus a Máté 22-ben? Hogy foglalja össze a törvényt? Nem azt mondja, hogy tartsd meg a törvényt, hanem szeresd az Urat, a te Istenet. Megint itt vagyunk. Nem a külső cselekedetnél, hanem a szív belső indulatánál és érzésénél. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fele barátod magadat. Jézus ebben foglalja össze a törvényt. A cselekedetre teszi Jézus a hangsúlyt, ugye, hogy nem, hanem a szeretetre. A szeretetre. Az, hogy Jézus a szeretetre helyezi a hangsúlyt, öt dolgot jelent nekünk, hogy mit jelent az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Először is a szeretet a Biblia szerint az Isten ismereten alapul, hogy úgy ismerjük, mint olyan Istent, aki Krisztusban és Krisztus érdeméért megbocsáthatja a mi bűneinket. Ő jobban szeret, mert több bűne bocsátatott meg, mondja Jézus valakiről. Ő jobban szeret. Ki tudja szeretni az Urat? Az, akinek bűne meg van bocsátva. Aztán a második, szeresd az Urat, ez azt jelenti, hogy ne a világot szeresd, hanem az Istent tartsd szeretetre méltónak. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Szeresd az Urat. Ott van benne. Akkor fordulj el a világtól. Térj meg. Térj ő hozzá. Jézus, engedj hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. A harmadik, amit mond az ige, ő benne gyönyörködj. Ő benne gyönyörködj. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. A negyedik, a vele való tökéletes közösséget kívánja az ilyen ember, aki szereti az Urat. A vele való tökéletes közösséget. Azt mondja Pál apostol, kívánok inkább elköltözni és vele lenni, mert az sokkal inkább jobb. És az ötödik, aki szereti az Urat, az azt jelenti, hogy magunkat őneki adjuk és szenteljük. Azt mondja az ige, aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem, az szeret engem. Aki megtartja az én parancsot, az szeret engem. Ki tudja szeretni azért Istent, aki a törvény betöltése általi szeretetet érti meg, amely felé irányul. Azt, amit Jézus így mond ennek az asszonynak, eredjel és többé ne vétkezzél. Ó testvéreim, valóban így van. Olyan téves felfogás az, hogy a törvény azt jelenti, hogy mit nem tettem meg. De a törvény a mi számunkra, és az ige nem csak arról beszél, hogy mit nem teszel meg, hanem megtetted-e azt, amit az Isten kér. Hiszen a parancsolatok nem tiltások, hanem ösztönzések. A parancsolatok nem tiltások, hogy mit ne tegyél, hanem amikor a parancsolatokat magyarázzuk, akkor mindig arról is beszélünk, hogy és mit tegyél. Tessék elolvasni a Máté 5-ből, a 20. verstől a 48. versig, mit mond az Úr Jézus Krisztus. Nem csak arról, hogy külső cselekedet, belső indulat, hanem arról, hogy mit tegyél. Tartsd oda a másik orcádat, add oda a te felső ruhádat. Ez nem az, hogy mit nem kell megtenned, hanem az, hogy mire ösztönöz téged az a szeretet, amely Krisztusban felénk hajolt. Törvény és evangélium. Mózes és Jézus. Egymással nem ellenségek, hanem együtt adják számunkra az Isten kegyelmes szeretetének az evangéliumát. Keményen prédikálja az Úr Jézus a törvényt, és csodálatosan hirdeti a kegyelmet, amely ő benne és ő általa. Aki betartotta a törvényt, aki eleget tett a törvénynek, sőt elhordozta a törvény átkát, és a meg nem tartása miatti büntetést helyettünk. De azért, hogy szeresd az Urat, folyamodj hozzá, és mondd azt a zsoltáríróval együtt, szeretlek, Uram, én erősségem. És viszont szeretve átadám neked a szívemet. Cselekedje ezt, ez az íge bennünk, és ösztönözzön bennünket a vele való kapcsolatban állandó kérdésre. És te mit mondasz, Uram? Én pedig szeretném cselekedni hálából a te akaratodat. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged az evangélium üzenetéért, gazdagságáért, a benned megjelent kegyelem átfogó voltáért. Köszönjük, hogy magadhoz öleled a bűnöst, aki nem tud eleget tenni az Isten igazságának, aki messze van az Isten szentségétől, gondolat világától, gondolkozásától, mert értelmünket, lelkünket, lelki sötétség fogta bé, ahogy az énekíró mondja. De szent lelket, szívünket kérünk, hogy ragyogja be mennyei fénnyel, amely felemeli a tekintetünket, amelyel a bűn sújtana le bennünket, felemeli oda a Golgota keresztjére, hogy Jézusban beteljesedve lássuk üdvösségünket. Igen, elítél bennünket a törvény, megvalljuk, hogy nem tettünk eleget, nem tudtuk, de olyan jó, hogy munkáltad a szívünkben azt a vágyat, hogy oda folyamodjunk a kegyelem forrásához, és azt mondjuk, hogy csak te kell lesz, én Uram, mert kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltöröl, add, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Engedj így odaborulnunk ma is eléd, és engedj elmennünk innen hálás szívvel, neked élő és téged szolgáló, rólad bizonyságot tevő lélekkel. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldó ige előtt záró énekként a 656. számú éneket énekeljük. Megváltva, mi boldogan vallom a bárány szent vére árán. a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.